Palucz Tamást, a Kaposplast Kft. Igazgatóját hallották. A műsorban elhangzott beszélgetések egyébként az Európai Unió és az Európai Szociális Alap segítségével készültek, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján vagy a www.vds.hu internetes oldalon is. Legközelebb egy hét múlva hétfőn 15 órától várjuk Önöket. Én a szerkesztő Sós Éva nevében is köszönöm a figyelmüket. Kutasi Juditot hallották itt a Klubrádióban.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Dobszerda. Váradi Júlia portré műsora a Klubrádióban.
Tamás vagyok, Jónás vagyok, cigány vagyok, provokatív vagyok, kerekarcú, szenvedélyes vagyok, fekete hajú vagyok, idegösszeomlásra, önzésre, elkeseredésre hajlamos vagyok, őszinte vagyok, bántóan, mint a vakítóan ragyogó nap. Mondja a friss, egondíjas költő saját magáról. A Dobszerda következő vendége Jónás Tamás. Vele együtt várja hallgatóit a szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
Erősödik a forgalom most már az utakon, hiszen véget ért a hosszú ünnep, mondhatni a végéhez közeledik, és ilyenkor nagyon sokan elindulnak hazafelé Budapest irányába az autópályákon. Ez a csúcsforgalmi időszak általában mindig nagyjából 4 és este 7 óra között tart. Mondhatni, hogy a főváros irányába ilyenkor szinte az összes autópályán nagyon erős a forgalom, ennek megfelelően óvatosan vezessenek. A 11-es főúton Esztergom és Pilismarót között a 60-as kilométernél útszűkület lassítja a forgalmat. Az 1-es főúton Biatorbágynál a 12-es kilométernél lévő körforgalmi csomópontban a közvilágítás kiépítése miatt kell áthajtani útszűkületen. A 33-as főút Hortobágyi szakaszán útépítés miatt csak a fél útpálya járható, napközben jelzőrök éjszaka, majd jelzőlámpa irányítja a forgalmat.
Következnek a Klubrádió hírei.
4 óra múlt 1 perccel jelentős rendőri készültség mellett döntett majd a kormány főcseréről holnap a parlament. Éjféltől újra kordon épül a Kossuth térre. Újabb mélyponton az MSZP már csak 10%-os a párt támogatottsága teljes lakosság körében. Előre kifizette az áprilisi gázszámlát a Hospinvest, de a Tigáz majd csak holnap dönt arról, hogy elzárja-e a gázt. Folytatódik a következő napokban is a napsütéses, meleg idő. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Jelentős rendőri készültség lesz éjféltől a parlament körül. Kordonnal zárják le a Kossuth tér nagy részét a holnapi miniszterelnök cseréről szóló döntés előtt. Az országgyűlés a Gyurcsány Ferenccel szembeni bizalmatlansági indítványról és az új kormányfőnek jelölt Bajnai Gordon megválasztásáról is dönt majd a holnapi ülésen. A bizalmatlanság indítvány elfogadásához legalább 193 képviselő támogató szavazatára van szükség. Újra lesz belügyminiszteri poszt az alakuló kormányban. Az önkormányzatok ügyeit és a rendvédelmi szerveket várhatóan Draskovics Tibor irányíthatja majd, értesült a Népszabadság. A gazdasági tárca élére a lapinformáció szerint Val Tamás kerülhet. A számítástechnikai szakember most a Német-Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke. Több forrás is úgy tudja, hogy az eddigi gazdasági miniszter Molnár Csaba vezeti majd a kancelláriát, míg a külügyekért Balázs Péter Magyarország első uniós biztosa felel majd. További biztos névnek számít Oszkó Péter, aki Veres Jánost váltja a pénzügyminisztérium élén. Úgy tudni, megőrizheti posztját Hiller István kultuszminiszter, Szekeres Imre honvédelmi és Szabó Imre környezetvédelmi miniszter, Kis Péter pedig tárca nélküli miniszterként segíti majd Bajnai kormányát. Már csak 10%-os az MSZP támogatottsága a teljes lakosság körében. Ez a valaha mért legalacsonyabb érték, derül ki a Progresszív Intézet megbízásából készült felmérésből. Eszerint kétpárti parlament alakulna, hiszen a nagy fölénnyel vezető Fideszen kívül csak a szocialisták szereznének képviselői helyeket, ha most tennének a választások. A biztos szavazóknál a Fidesz 68, az MSZP pedig 21%-ot ért el. A reprezentatív felmérés már Gyurcsány Ferencnek a kormányfői posztról való lemondása után készült, viszonylag nagy, 2500 fős mintán. A kérdések az uniós választást is érintették. Itt a Fidesz 15-16, az MSZP 5-6, az MDF pedig egy mandátummal kalkulálhatna a felmérés szerint. Előre kifizette az áprilisi gázszámlát a Hospinvest, és folyamatosan tárgyalnak az EGRI gázszolgáltatóval, közölte a társaság elnöke. Kollányi Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy a 13 milliós összeget előre kérte a szolgáltató. Most a Hospinvest abban bízik, hogy minden általuk üzemeltetett kórházban lesz gáz a jövőben is. A TIGÁZ szóvivője szerint az ügyelőzménye az, hogy idén a Hospinvest még nem fizetett gázszámlát, ezért kezdtek tárgyalni, és ennek volt az alapfeltétele, hogy befizessék az áprilisi számlát. Az általuk tett kérések teljesítése függvényében holnap döntenek majd arról, hogy maradhat-e gázszolgáltatás a Hospinvestnél, tette hozzá a Klubrádiónak, nyilatkozva Györösi Pál.
Született egy megállapodás, az alapfeltétele az volt, hogy az áprilisi aktuális havi gázszámlát ki kell egyenlítsék. Ez megtörtént, itt tulajdonképpen már csak 3 havi elmaradt számláról beszélünk, amely a megállapodás értelmében a jövőben ki lesz fizetve. A keddi napon kell azt látni a gázszolgáltatónak, hogy mindaz, amit a Hospinvest ZRT megállapodás során magára vállalt, aznak az első lépései megvalósulnak. Ha azonban azt tapasztaljuk a keddi napon, hogy puszta ígéretek maradtak azok, amelyeket a megállapodás során rögzített a két fél, akkor sajnos nincs más megoldás, mint hogy kikapcsoljuk a gázszolgáltatásból a Hospinvest ZRT-t.
Hírek legközelebb 5:30.
Időjárás jelentés.
Holnap is napos idő lesz, országszerte általában csapadék nélkül, de foltokban azért előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hasonló lesz az idő kedden, szerdán és csütörtökön is, tehát holnap, valamint szerdán és csütörtökön is. Péntektől jöhetnek majd időszakos esők.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgetőtársa Gál Völgyi János.
Kívánok. Gyerekkorom kedvenc időtöltéséről, a Báb Színházról szeretnék beszélni, mesélni önöknek, vendégeim és az én emlékeim segítségével. Akkor most kivetesen kezdeném magammal. Én egyszerűen gyerek voltam, szüleim dolgoztak, nagyon sokat voltam egyedül otthon, tehát ki kellett találnom olyan játékot, amit ugye egyedül is játszottam, meg olyat is, aminek valami köze volt a színházhoz. Ön 9 éves lehettem, amikor egy újságban, föltetleg a gyerekújságban hosszú leírást találtam arról, hogy hogyan lehet bábokat, bábfejeket, sőt egész bábszínházat csinálni otthon. Volt nekem egy nagyon szép vaságyam, és annak a végére apám segítségével csináltunk egy ilyen paravánt, ahogy én ezt elképzeltem, de teljesen olyan volt, mint egy bábszínházi paraván, sőt, még volt függönye is, és akkor ilyen gyógyszeres dobozokból kis reflektorokat csinált apám, tehát meg lehetett világítani a függönyt, mi nagyon-nagyon szép volt a piros függönyön ez a fény, mai napig ezt szeretem a legjobban, amikor fölhúzzák, mert nem olyan jó, és aztán én csináltam bábokat is, ebből az újságból láttam azt, hogy hogyan kell kesztyűt van, tehát ilyen kesztyűs bábot készíteni, sőt bábfejeket is lehetett kiönteni papírmacséból, azt nem tudtam megcsinálni, viszont kitaláltam, hogy különböző zöldségekből csináltam bábfejeket, tehát krumpliból, répából, kifújt tojásból, és ha valamelyik színész ennek ugye elvonyatta a fejét, akkor egész egyszer lecserjettem, és akkor jött egy primőr zöldség helyette. És aztán volt nekem még zenekarom is, ez pedig úgy készült, hogy a fésűre rátettem hát WC-papírt, és akkor egy ilyen táblára lerajzoltam, hogy én elkezdettem a Stúdió 11-et, ugye amikor a rádiózenekar, ők voltak a rádiózenekar, és akkor ott hátul vidáman brummogtam. Volt saját dramaturgiám is, az is én magam voltam, hogy különböző könyvekből kihagytam az összekötőt, tehát azt, hogy mondta Findlé, csak ugye úgy akkor öttem már pár veszélybe alakult át a dolog, hogy nem mondtam el a mesélőszövegeket, és akkor így magamban el voltam. A hangutázás is tulajdonképpen akkor kezdődött nálam, hogy az egyik kezemnek valahogy másképp kellett beszélni, mint a másiknak, aztán ezek a hangok elkezdtek hasonlítani egy színészre, más színészre, és akkor így jött nálam a parodizálás. De mindezt én magamban csináltam, senkinek meg nem mutattam, mert valami szégyenlős gyerek voltam, és a paraván mögött meg nagyon jó volt. elbújni, hiszen még én se láttam magamat. Na hát ezek az én emlékeim nagyon röviden. És akkor magamról végre valahára áttérek első vendégünkre, az első óránk vendégére, Kovács Géza rendezőúra, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Annyit kell önről elmondani, mindenkem itt föl van írva, hogy ön alapította a Kecskeméti, majd a Zalaegerszegi Bábszínházatól igazgató is volt, aztán a Centrál Színházban a Bábos részt rendezte a Mi utcánk című Broadway musicalben, és a Nemzeti Színházban a Holdbéri Csónakos Báb betéteit is rendezte. Hát ugye hivatalosan ennyi elég. Aztán az első, ha jól emlékszem, és azt most már nem olvasom, Báb találkozó is az ön nevéhez fűződik, ugye, hogy... Jól mondom én ezt?
Igen, a Kecskeméti Bábszínházi találkozó.
Én azt kérdezem meg, hogy én elmondtam itt nagyon önző módon az én emlékeimet, hogy maga hogy találkozott először a Bábszínházzal? Most a gyerek Kovács Gézát kérdezem.
Először is jó napot kívánok a hallgatóknak. Nekem nincsenek igazán gyerekkori bábszínházi élményeim. Ez valahogy kimaradt az életemből. Én nem emlékszem például arra, amire nagyon sokan emlékeznek, hogy látták a Henny bácsit játszani Vitéz Lászlót.
Kemény Henriket.
Nekem az első ilyen igazi találkozásom, hogy a nagynéném a Ciróka Bábszínház előd együttesénél, a Ciróka Báb együttesnél játszott. Tehát van egy ilyen családi vonatkozása, és a Ciróka Báb együttes alapítójánál az óvónőképző főiskolában kezdtem el Báron László tanár úrnál bábozni. Tehát nekem gyakorlatilag főiskolai élményem fűződik először a Bábszínházhoz, és utána ebből az indítatásból felvételiztem az akkori állami bábszínháznak a bábszínészképző stúdiójába.
Tehát akkor nem egy olyan dolog volt, hogy már gyerekkorban én bennem volt egy olyan is, hogyha vagy színész leszek, vagy színész, de leginkább ha nem, akkor meg bábszínész. Tehát akkor ez nem volt egy ilyen indítatás, hogy akkor hogy az a világ, hogy abba úgy bele lehet menekülni, vagy pedig, és színésznek készült bábszínésznek?
Hát én egyszer megpróbáltam a színművészeti főiskolát, felvételiztem színészként. De nem, én nem éreztem a színészi pálya iránt olyan oldhatatlan vágyat, hogy most 5-6 megpróbáljam, mert van, aki 6-ra, 5-re került be, vannak én ilyen ismerőseim.
Igen.
Ez a jobbik arány, de azért mondom, hogy nem éreztem azt, hogy ilyen gyerekkortól indítatást a bábszínházra. Valahol a főiskolán rácsatlakoztam, megszerettem, megláttam benne a lehetőségeket, és innen indult.
Mielőtt elindult az adás, itt beszélgettünk arról, hogy ugye én annak idején a Thália Színházban játszottam a Holdbéri Csónakosban, amit ön a Bábos részét, mint itt felírtuk, rendezte a Nemzeti Színházban, és ugye a Táliában sok olyan báb előadás született, amit emberek játszottak, tehát játszottuk a Karagőzt, ugye, ami a törököknek a nagy figurája, Petruska, ugye, ami az orosz irodalomból ismert, hogy egy picit szaladjunk ezen végig, mert biztos, hogy jobban tudja, tehát nálunk említettem már a Vitéz Lászlót, hogy minden nemzetnek megvoltak ezek a alapfigurái, ugye?
Hát amit a Táliában a Karagőz játék például, vagy a Petruska játék, ez alapvetően bábszínház. A Karagőz játék az egy árnyjáték, egy folyamatos párbeszéd, veszekedés, helyzet és jellemkomikumok tömege a két főszereplő között. A Petruska az egy hagyományos orosz vásári bábjáték. Tehát ezek mind egy vonalra, egy füzérre felfűzhetőek. Az angol punch játék, vagy az olasz pulcinella. Tehát ezek mind-mind testvérei egymásnak. Tematikájában is, alapkarakterében is. Ez a jó kis szókimondó, verekedő, és most nagyon primitíven és nagyon leegyszerűsítve fogalmazva.
A Kemény Henriknél, ugye Vitéz László üti az ördög fejét a tepsivel megállásnak.
Igen, ez a felszíne a dolognak, de hát nyilvánvaló ez egy olyan mélyről jövő, a halált legyőzi, az ördögöt legyőzi, mindazt a rosszat legyőzi, amitől mi rettegünk és félünk, és helyettünk ezt Vitéz László megcselekedi.
Na most, ugye ezek, hogy mondjam, ez lehetett az alapja, de tulajdonképpen amiket ma már látunk, hiszen annyi válfaja van a bábozásnak, amikor már színdarabokat adnak elő a Bábszínházon, sőt, Mozart operától kezdve mindenfélét. Ez mikor kezdődött el?
Hát most éppen időszerű a dolog, mert Haydn év van, és gyakorlatilag a magyar a magyarországi művészi bábjáték kezdete az valahol a Fertődi kastélyhoz kapcsolható, és most fogják épp felújítani részben a Fertődi kastély bábszínházi épületét, ahol Haydn báboperákat, ahová Haydn báboperákat írt.
De most azok a bábok, ezt ne úgy képzeljük el, ugye, mint a kesztyűs báb, ugye, amikor az embernek, a bábosnak a két kezén van egy-egy kesztyű, és akkor annak van feje, hanem ezek ilyen marionett.
Azok marionett színház volt speciálisan.
Uh-huh. És ez a dolog, ez mikor vált ketté? Tehát, vagy mi volt előbb, a marionett, vagy pedig ez a kesztyűs báb? Gondolom, hát a csuda tudja.
Hát az, hogy zsinóron elkezdünk, vagy elkezdtek figurákat, tehát ennek van egy szakrális, alapvetően szakrális jellege a bábszínháznak. Már az életrekeltésnek a gesztusa az egy szakrális dolog valahol, amikor egy holtanyagot életrekeltünk. Találtak, hát erős túlzás, hogy bábot, de az akteleki barlangban is találtak, tehát már az ősember is valahol ehhez kapcsolódóan létrehozott figurákat teremtett magának, az ősök szellemét, vagy az elődök csontjaiból kifaragott figurákkal, tehát nagyon mélyről jövő és mélyről eredeztetett ennek a gyökere.
De az, hogy mondjam, az olyan játék lehetett, vagy pedig megbuduzták, vagy nem tudom én mi, de tulajdonképpen azt is...
Az nem játék volt, tehát az éppen ezért mondtam, hogy a szakralitása az a fajta a valláshoz, vagy a világszemlélethez kapcsolódó indítéka, indítópontja volt ennek, mondjuk úgy, hogy bábjátéknak. És ez utána kezdődött leválni egymásról, amikor a szakrális gyökerek és a szakrális rész az elkezdett kiürülni belőle, de akár ha a Vitéz Lászlót nézzük, vagy ezeket a vásári figurákat, egyszerűen nem tud kiürülni belőle, mert ott van mögötte mindenkor az életrekeltésnek ez az egészen különös gesztusa, amit hogyha az utcán elmegy az ember még egy Riss-Rossz utcai, most nem akarok sértegetni ezzel senkit, de egy aluljáróban játszó marionett játékos előtt, vagy egy nagyon rossz minőségű marionett előtt, akkor is egy pillanatra leragad, mert nem csak a gyerekkor élményei miatt, hanem mert van valami egészen különös csodája ennek az egész mozgásnak és életrekeltésnek.
Esküszöm, hogy érdekesebb ez a dolog, mint gondoltam volna.
Klub Rádió. A beszélgető társ.
Automobil. Ha érdeklik az autós világ legfrissebb hírei és azok hazai vonatkozásai, vagy ha szeretné megismerni első kézből a világ járműgyártásának újdonságait, akkor hallgassa az Automobilt.
A Klub Rádióban.
Automobil. Autós motoros magazin.
Minden szerdán 13 órától. A szerkesztő műsorvezető.
Istenes László. Automobil, mert minden mozgásban van.
A műsor támogatói a Silvercard Budapest Gokárt és Szabadidő Központot üzemeltető Envok Kft. És a Honda Hungary Kft. A Safety Hungary Motorkerékpár Vezetéstechnikai Központ közös szervezői.
Reklám. Miért szeretem a sorsjegyeket? Mert megveszem, lekaparom, és már nyertem is. Kaparós sorsjegy. A mindennapok játéka.
Reklám hangzott el.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Gál Völgyi János.
Az én beszélgető társam pedig Kovács Géza. Rendező, vagy pedig bábrendező?
Hát. Én inkább azt mondanám, hogy bábjátékos, aki bábszínházban vagy élőszínházi előadások bábrészeiben is rendez. Nem akarok kérkedni azzal, amivel nem rendelkezem, tehát én nem vagyok végzett rendező, nem vagyok végzett bábrendező. Hályok Kovács módjára kezdtük ezt a szakmát, kiváló mesterek keze alatt és barátsága.
Mondjon neveket.
Megkerülhetetlen és... A legnagyobb mesterem és sokunknak a szakmában Kovács Ildikó, aki nemrégiben halt meg, egy éve halt meg, kolozsvári bábrendező, aki meghatározta gyakorlatilag az erdélyi magyar bábjátszás, de a román bábjátszásnak a fejlődését is, és hosszú éveket töltött velünk Kecskeméten, és nagyon sok magyarországi bábszínházban is rendezett, és Ildikó bátran mondhatom azt, hogy mesterem vagy mesterünk volt, anyánk volt, a legnagyobb tisztelettel és szeretettel tudok mindig rá gondolni, és mindig velünk van.
Na most én rendezőt kérdezem, mint gyakorló színész, hogy amikor az ember báb játékot rendez, akkor kit rendez? A színészt, vagy a bábot rendezi?
A színészt. Hát a színészen keresztül vezetődik át minden. Tehát ez egy ilyen különös folyamat, mert a színésznek, a bábszínésznek ugyanolyan módon létre kell hozni egy karaktert, meg kell teremteni egy figurát, csak éppen ott van a kezén keresztül, vagy egy zsinóron, vagy egy boton, vagy egy pálcán keresztül át kell ezt vezetni a figurára. Tehát ugyanúgy létre kell hozni, ugyanazt a folyamatot meg kell teremteni, csak még van egy olyan köztes állapot, amiben egyszerre kell. Én inkább azt mondanám talán, hogy ez a Brechti színházhoz hasonlító, ahol van egy elidegenítő effektus, vagy egy elidegenítő színészi módszer. Ez egy kicsit ugyanolyan módon működik a bábszínházban is, hogy létrehozom a figurát, de közben a paraván takarásában manipulálnom is kell, kellékeznem kell önmagamat. Ha említette itt, amikor beszélgettünk a stúdió előtt még, hogy hátulról szerette nézni. Igen. Hogyha valaki megnéz egy bábszínházi előadást hátulról, vagy a Henni bácsinak az előadását megnézi hátulról, hogy micsoda munka folyik ott, miközben egy óriási, fantasztikus, koncentrált átélés történik. És a Henni például egy pillanatra nem zökken ki abból a szerepből, vagy éppen az adott szerepekből, amikor Ördögöt vagy Vitéz Lászlót játszik, miközben figyeli az órát esetleg, hogy mennyi időt kell játszani, vagy veszi elő a serpenyőt, rakja le a bábot, és közben egy pillanatra nem veszítem el őt, mint Vitéz Lászlót.
Amikor a madárszínházat átépítették, tehát a mostani madárs elkészült, akkor mi vendégként befogadott minket a bábszínház, és ott játszottunk, és akkor volt egy újságíró, né, így mondom, nálam beszélgettünk, és mondtam, ne haragudjon, mindjárt kezdődik az előadás, azt mondta, művészről még egy utolsó kérdés, hogy bírja kézzel? Na most azt hitte a nő, hogy miután ott játszottunk vendégként a bábszínházat, hogy mi is bábozunk. És ezzel mindig gondolkodom, hogy ez kemény fizikai meló is.
Iszony, hát ezt az 50-es, 60-as években azonos elbírálásban részesült bizonyos szempontból, mint a bányászok munkája. Tehát nehéz fizikai pótlék volt, Romániában is például ugyanabba a fizikai kategóriába tartozott, mert folyamatosan igénybe vannak véve azok a testrészek, izületek, amelyek hát bizony évek alatt megkopnak ettől a munkától.
Hát, hogy ez nem mint a kételkednék a szavában, de hogy megkopnak-e. Telefonvonalban van Gruber Hugo. Szervusz, Hugo.
Szervusz, Jánoska.
Gruber Hugóról annyit el kell mondanom. Jászai Maria Díjas, érdemes művész, a Budapesti Bábszínház aranygyűrűs művésze. Azért nagyon sokan úgy ismerünk téged, hogy magyar hangja Gruber Hugo. Hát, ugye igen. Nem baj?
Hát ez a másik műfajom.
Igen, igen. Hugo, vajon megkoptak ezek az ízületek neked ezzel a hosszú idő alatt?
Hát bizony igen. Uh-huh. Bizony igen. Na most ugyanakkor persze az embernek kialakulnak ezekben az ízületekben, izmokban az ellenálló képesség is kialakul, és hát bizony, szóval be van tréningezve az ember. Ez például abból is látszik, hogyha milyen érdekes, hogyha egy darab mondjuk egy vagy másfél hónapja nem ment, és utána műsorra kerül, akkor bizony fáj az ember, háta, válla, minden, mert minden darabban, minden figurában más-más izmokat mozgat meg a játék. Úgyhogy igen.
Hát én megnyugtatlak, hogy ez nálunk is így van, mert van olyan darab, ami nem megy mondjuk 2-3 hónapig, aztán elővesszük mondjuk egy musicalt, az emberek ugyanúgy fáj, megint előről kezdődik minden.
Hát igen.
Hugo, van-e egy olyan gazdag bábművészi életpályán, mint amit te végig csináltál, olyan szerep ebben a bábművészetben olyan, hogy amit úgy szerettél volna megkapni, és nem kaptál meg? Van ilyen egyáltalán?
Hát nem, nincsen.
Tehát ebben nincs olyan Lír király, vagy ilyesmi, ugye?
Nincsen. Én nagyon-nagyon sok szerepet kaptam mindegyiknek. Örültem, mindegyiket szerettem, és megpróbáltam a magamhoz képest a legjobban megoldani.
Uh-huh.
úgyhogy nem, hát...
És az én majd erre még a mai műsor folyamán én többször el fogok kérdezni, mert ez engem azért nagyon izgat, hogy ez a báb színészet, ez tulajdonképpen egy nagy lemondás arról, amiért az ember színésznek megy, hogy megy az utcán, megismerjék, népszerű legyen. Ugye hát nektek csak hangotok van tulajdonképpen, arcotok nincs, hogy ez nem okozott nálad soha valami gondot?
Soha nem, én ezt vállaltam. Egyébként manapság már, csak közbevetőleg mondom, hogy sokkal kevesebb a paravános játék, inkább olyan játékok vannak, amiben élőben is jelen vagyunk, tehát mondjuk ilyen szempontból is lehet. De ezzel együtt valóban igaz, hogy az embert arcról nem annyira ismerik, hát mondjuk nálam aztán... Aztán hangról igen, és nálam belejátszik ugye a szinkron is, úgyhogy ha behajolok az OTP-nél a kis ablakon, és akkor mondom, és akkor fölkapja a fejét a hölgy, hogy jaj, azt mondja, honnan ismerem ezt a hangot?
És akkor dolgozol te még, vagy pedig egy nyugdíjas bábművész
vagy? Nyugdíjas vagyok, de dolgozom.
De nem csak szinkronban, hanem bábszínészként is?
Szinkronban is, és hát színészként is, sajnos most már keveset, de a színházban, de azért vannak ott is előadásaim.
Nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó egészséget kívánunk neked, Hugo.
Köszönöm szépen neked is, János.
Szervusz, minden jót.
Szervusz.
Kérdeztem én ezt a nem fáj-e dolgot. Én láttam olyan báb előadást is itt a Budapesti Bábszínházban, ahol a bábosok ugye teljes testi valójában ott voltak. A fejükön volt, mint a méhészeknek egy ilyen csukja, és azon még egy háló, tehát hogy még úgy sem lehetett látni az arcukat. Ez nekem valami olyan megható, vagy nem tudom, valami olyan művészi alázatról tesz tanúbizonságot, amit egy olyan exhibicionista ripacsban is vagyok, szóval ez nincs bennünk.
Igen, de a játék öröme, a felszabadult játék öröme, az jelen van akkor is. Tehát ugyanúgy, vagy talán még jobban sokszor, mint mondjuk azt ilyen rossz kifejezéssel az élőszínházi formában. És ez egy nagyon meghatározó élmény. Hát ha valaki, én nagy tisztelettel, szeretettel gondolok a Hugóra, mert tanított engem a Bábszínház stúdiójában, rendezett is nálunk Kecskeméten, és kiváló színésznek, bábszínésznek tudom és gondolom őt, és láttam játszani felszabadultan, és látom játszani a Henny bácsit felszabadultan, 83 évesen még mindig, az Erdős Pistát, már nem mondom a Pista korát sem, de hát látom mindazokat. Igen. Látom azt a felszabadultságot, ami kortól, betegségtől, fájdalomtól függetlenné, és játszanak örömmel.
Nekem olyan borzasztó megható volt, együtt kaptunk kitüntetést Kemény Henrikkel, Kossuth díjat, és akkor ott ült az első sorban, és az ölében ott ült a Vitéz László. Az, ami olyan, az egész ünnepsége, mindenki úgy olyan, szóval fantasztikus volt, hogy elhozta magával az ő társát.
Hát mert egyek.
Igen.
Egyek.
Azt hadd kérdezzem meg egy rendezőtől, hogy hogyan kezdődik egy báb. Szóval mitől lesz egy darab bábdarab, vagy mit dönti azt el, hogy ebből a darabból báb színházi előadást lehet csinálni?
Hát ez léteznek klasszikusok. Mondjuk persze, olyan klasszikusok persze. Nincsenek, mint az élőszínházi vagy a drámai színházban, ahol azt mondjuk, hogy előveszünk egy Shakespeare-t, vagy előveszünk egy Molière-t, és vannak tuti bejáratott darabok. Ilyen nagyon kevés van a bábos szakirodalomban.
De bocsánatot kérek, a Garas Dezső rendezte, és ez egy fantasztikus szép előadás volt, az ember tragédiáját a bábszínházban.
Igen, de az ember tragédiájának már például létezett Blattner Géza rendezésében a 30-as években Franciaországban egy báb változata. Aha. Tehát ott különböző képzőművészek, más-más képzőművészek terveztek színeket, és az egy fényképeket láttam róla, egy nagyon izgalmas előadás volt az akkori Párizsi Világkiállításnak egy díjnyertes kulturális előadása volt.
Bocsánat, innen folytatjuk, csak van egy hallgató vonalban. Halló!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Üdvözlöm, Gábor, Takács Árpád vagyok, és már múltkor akartam beszélni, amikor a Ki mit tudból volt
igen.
Szó. úgy látszik telepatikus képességgel rendelkezik,
hogy
ezt tűzte műsorára. Az én életemben is meghatározó volt fiatalkoromban a bábművészet, és megemlékeznék egy vidéki nagy bábművészről, aki szintén egy éve halt meg, Kós Lajosnak hívták.